Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Öt párti egyeztetést szeretne a Fidesz, az MSZP és az LMP csak feltételekkel, a Jobbik feltétel nélkül tárgyalna.
Véget ér a görög dráma, a kérdés ma eldőlhet Brüsszelben, miközben Athénban folyamatosan tüntetnek a megszorítások ellen.
Volt lelkész és emberi jogi aktivista, a német államfőjelölt Joachim Gauck követheti a korrupció gyanú miatt lemondott Wulffot.
És kártérítést akarnak a szolgáltatótól azok a tiszavasváriak, akik fizettek, mégis kikapcsolták náluk az áramot.
A választójogi törvényről és a pártokról szóló törvényről egyeztetne a Fidesz az ellenzékkel.
Vagyis öt párti egyeztetésre hívta a frakcióvezetőket Lázár János, aki az LMP-s Karácsony Gergely javaslatait, valamint az MSZP-s Mesterházi Attila, Puh László és Tóbiás József közös indítványát venné napirendre.
Az MSZP jelezte, csak akkor egyeztet, ha a többi kétharmados törvényt is újra tárgyalják. Az LMP pedig azt szeretné, ha a Fidesz visszavonná a korábbi házszabálymódosítást. A Jobbik kész feltételek nélkül részt venni a tárgyaláson.
Politika iránti bizalmat közösen helyre tudjuk állítani Magyarországon.
A párt finanszírozásról, a párt törvényről és a választási eljárásról szóló törvényről egyeztetne az ellenzékkel a Fidesz-KDNP frakció szövetség.
Három törvényjavaslat tekintetében az öt párt üljön asztalhoz, és rövid időn belül próbáljon megállapodni olyan alapföltételekben, amelyek egyébként külön-külön a politikai pártok programjaiban szerepelnek.
A frakció vezető szerint az LMP és Karácsony Gergely javaslatairól tárgyalhatnának, illetve a Mesterházi Attila, Puh László, Tóbiás József készítette szocialista beadványról is egyeztetnének. A szocialisták részt vennének az ötpárti egyeztetésen, de csak feltételekkel.
Akkor van igazán ötpárti egyeztetés, és akkor lehet ezt komolyan venni, hogyha az eddig elfogadott kétharmados törvényeket újra tárgyaljuk. Úgy, mint a munkatörvénykönyvét, a választójogi törvényt, az egykulcsos adóról szóló adótörvényt, sőt, magát az alkotmányt és az alaptörvényt.
A Jobbik kész tárgyalni a szóban forgó törvényekről, de tartanak attól, hogy nem születik majd igazi megoldás.
A Fidesz és az MSZP részvételében komoly gátló tényezőt látunk a tekintetben, hogy egy tisztességes és átlátható pártfinanszírozást tudunk kialakítani, hiszen az elmúlt 20 évben ezek a pártok élen jártak abban, és gátolták azt, hogy ez kialakuljon.
Az LMP nyitott arra, hogy kisebb legyen a szembenállás a kormánypártok és az ellenzék között. Ám ehhez még nem elég egy párti egyeztetést összehívni. Az LMP úgy véli, hogy ehhez elsőként a házszabályt kellene megváltoztatni.
Az öt párti egyeztetés színhelye az a Magyarországgyűlés, amelynek a házszabályát december végén a Fidesz úgy határozta meg, hogy gyakorlatilag bármilyen törvényt, bármikor az ellenzéki vélemények félresöprése mellett el tudna fogadtatni.
Karácsony Gergely korábban azt javasolta, hogy az ajánló szelvények gyűjtése helyett a jelölteket a választók egyszerű aláírással támogassák.
Legyen minden kerületben járási hivatal, ezzel az eredménnyel zárult a fővárosi járások kialakításáról szóló egyeztetés. A kerületi polgármesterek, akik valamennyien országgyűlési képviselők, ugyanis ragaszkodnak ehhez. Mindezt a Fidesz frakció vezetője jelentette be. A vidéki egyeztetések még zajlanak. Lázár János elmondta, az észrevételeket továbbítják a kormánynak, és arra számít, hogy a kabinet mérlegeli majd azokat, és ezek függvényében terjeszti az országgyűlés elé a szükséges törvényjavaslatokat.
Egyelőre mégsem lesznek kijelölt dohányboltok és állami dohánymonopólium, vagyis megint elhalasztják a dohány kiskereskedelemről szóló törvényjavaslat zárószavazását, mert kikérnék az Európai Unió véleményét. Múlt héten a Fidesz javaslatára egyszer már lekerült a napirendről a végszavazásra váró előterjesztés. Eszerint a dohány kiskereskedelem joga kizárólagosan az államé lenne, a dohánytermékeket pedig csak meghatározott számú koncessziós szerződés alapján működő dohánybolt árulhatná.
Végül is támogatta az országgyűlés, hogy Magyarország csatlakozzon az új uniós versenyképességi paktumhoz. Martonyi János külügyminiszter erről szóló előterjesztését ma fogadta el a parlament. A kormánypártok és az MSZP képviselői igennel voksoltak, az LMP-s politikusok tartózkodtak, a jobbikosok pedig nemet mondtak a határozati javaslatra. A dokumentum egy hete került a parlament elé. Akkor Orbán Viktor kormányfő napirend előtti felszólalásában a törvényhozás támogatását kérte, mert szerinte a nemzetközi szerződés minden pontja elfogadható Magyarországon. Magyarország számára. A 2013. január 1-én hatályba lépő megállapodás az Európai Tanács március 1-én és 2-án esedékes ülésén, tehát akkor írják majd alá a csatlakozó tagállamok vezetői.
Ma este eldől Görögország sorsa, legalábbis egy időre. Az euróövezet pénzügyminiszterei egy újabb mentőcsomagról szavaznak. Enélkül Görögország legfeljebb egy hónapot bírna ki, miután március 20-án 14,5 milliárd eurónyi lejáró kötvényt kell visszafizetnie. Ha ezt nem tudja megtenni, államcsődöt kell jelentenie. A görög kormány több takarékossági intézkedésről is döntött, emiatt hetek óta tüntetnek a görög nagyvárosokban. A piac azt várja, hogy Görögország megkapja a pénzt, a forint is erősödött.
A pénzügyminiszterek 130 milliárd eurós hitelről döntenek. A pénzt Görögország azért kaphatja, mert szombaton újabb megszorító csomagot fogadott el az aténi parlament. A pénz nélkül Görögország csődbe menne. Ma a tárgyalások végére érhetünk. A görögök teljesítették azokat a feltételeket, amelyeket követeltünk tőlük, mondja a Eurogroup elnöke. A hétvégén a görög kormány egy másik fontos ügyben is megállapodott. Március 8-ától megkezdi a magánhitelezők adósságcseréjét. Ez azt jelenti, hogy a bankok, biztosítók, befektetési alapok a görög adósság felét elengedik, a másik felét pedig új, 30 éves lejáratú kötvényre váltják. Így a görög államadósság 30%-kal csökken. A politikusok optimizmusát a görögök nem osztják. A kormány megszorító intézkedései miatt szinte folyamatosak az aténi tüntetések, összetűzések. Vannak, akik szerint Görögország sohasem juthat ki ebből a pénzügyi krízisből. Megírbálhatják a nyugdíjakat, elvehetik a segélyeket a munkanélküliektől, de a gondot mégsem oldják meg. Itt ennek vége. Mindegy, mennyi pénzt adnak, ha a gazdaság nem működik. Az egész politika téves, mondja a férfi. A mai lapok a brüsszeli döntés előtt azt sugalták, fájdalmas jövő vár a görögökre. Európai lapok szerint Görögország előbb-utóbb kényszerűen távozik az euróövezetből.
Minden esetre erősödött ma a forint, elemzők szerint az általánosan javuló nemzetközi piaci hangulat, elsősorban tehát az újabb görög mentőcsomaggal kapcsolatos bizakodás miatt. Az eurót este 287,44 forinttól jegyezték, a múlt péntek délutáni 290 forinttal szemben. A svájci frank 238 forinton, a dollár 216,98 forinton állt ma.
Hamarosan eldől, javasolja az Európai Bizottság a túlzott deficit miatti eljárás keretében, hogy ideiglenesen és részlegesen függesszék fel a Magyarországnak járó kohéziós támogatásokat. Ezt a bizottság egyik szóvivője mondta Brüsszelben. Szerintük jövőre nem lesz tartható a 3%-os költségvetési hiány. Matolcsy György korábban többször megerősítette, hogy a kormány elkötelezett a hiány céltartása mellett. Ma megkeresésünkre a Nemzetgazdasági Minisztériumnál azt mondták, készek egyeztetni a bizottsággal, és megerősítették, hogy elkötelezettek a 3% alatti hiánycél mellett. Túlzott deficit miatt 23 tagállam ellen van eljárás az Unióban, de eddig ilyen okból sehol sem vonták meg a kohéziós támogatásokat.
Olaj egyelőre még csak a parázsra, de tűz is lehet belőle. Több európai ország is bejelentette, hogy nem vesz kőolajat Irántól. Tették ezt azután, hogy a teheráni vezetés hétvége óta nem szállít kőolajat a briteknek és a franciáknak. Irán az uniós tagállamok ellenséges magatartására hivatkozik. Európa az Egyesült Államokkal együtt az iráni atomprogram miatt aggódik. Egyre jobban.
Az egyik iráni televízióban jelentik be, hogy Teherán leállította a brit és francia vállalatoknak szánt kőolaj szállítását. Válaszul Belgium, Csehország és Hollandia is leállította az Iránból származó olajimportot. Görögország, Spanyolország és Olaszország pedig csökkentette vásárlásait. Irán azzal fenyegetőzik, hogy még több uniós országra kiterjeszti az olajszállítási tilalmat, ha Európa, mint fogalmaztak, továbbra is ellenséges magatartást tanúsít Iránnal szemben. A külügyminisztérium egyik prioritása minél jobb szerződést kötni az Európai Unióval. Sajnos ezt a törekvésünket Európában eddig nem méltányolták. Ennek ellenére azt üzenjük, Irán Európa megbízható partnere, fogalmazott a miniszter. Januárban az Európai Unió arról döntött, hogy júliusban leállítja az iráni olajimportot az ország vitatott nukleáris programja miatt. Az energiapiaci elemző szerint a kőolaj folyamatos drágulását az iráni helyzet okozza.
Az olajára az azért emelkedik, mert hogy az Iránnal kapcsolatos geopolitikai feszültségek azok egyre csak fokozódnak, és hát ez kínálati oldali félelmekben testesül meg az olajpiacon.
Irán olajkivitelében 18%-kal részesedik az európai értékesítés. Az Európai Bizottság azt közölte, hogy ha Irán leállítaná az olajexportot, akkor sem maradnának olaj nélkül a tagországok.
Csak drágulhatnak az üzemanyagok. Nálunk például szerdától a MOL 4 forinttal emeli a benzin és 2 forinttal a gázolaj árát. Így a 95-ös benzin átlagosan 425, a gázolaj 436 forintba kerül majd. Az egyes kutakon azonban 20-25 forintos eltérés is lehet. A MOL legutóbb egy hete emelte az árakat, akkor a benzin 2, a gázolaj 3 forinttal drágult.
Éles viták után Joachim Gauck lett a német elnök jelölt. A konzervatív liberális kormánykoalíció az ellenzéki szociáldemokratákkal és a zöldekkel közösen. Azután döntött, hogy múlt pénteken lemondott a korrupciós botrányba keveredett Christian Wulff. Joachim Gauck evangélikus lelkész, antikommunista polgárjogi aktivistaként vált ismerté az egykori NDK-ba.
Joachim Gauck egy 2 évvel ezelőtti felvételen. A most 72 éves evangélikus lelkész, kelet-német polgárjogi harcos, az egykori NDK állambiztonsági iratait kezelő hivatal első vezetője lehet Németország következő elnöke. Jelölését a kormánykoalíció kisebbik liberális pártja javasolta, és éles viták után a konzervatív kereszténydemokraták és kereszténszocialisták is elfogadták. Mindannyiunk érdeke ugyanaz, nekem, a kormánykoalíciónak és az ellenzéknek is egyazon személyt kell jelölnünk a megüresedett elnöki posztra. Hosszas és alapos tárgyalások után a jelölt személye egyértelművé vált. Ez a személy nem más, mint Joachim Gauck, jelentette be Angela Merkel német kancellár, aki, mint mondta, Gauckkal együtt a szabadságért harcolt, és ez a közös álom 1989-90 fordulóján valóra is vált. Gauck személyében hamarosan a legfőbb közjogi méltóságot is olyan valaki tölti be, aki egészen a kommunista pártállam bukásáig az NDK-ban élt. Gauckot Bécsben érte utoljelölésének híre, majd azonnal a német fővárosba utazott. Legfontosabb feladatom az lesz, hogy szoros kapcsolatot építsek az emberekkel. Nem vagyok hibátlan, de igyekszem megszolgálni a megelőlegezett bizalmat. Háborúban születtem, diktatúrában nőttem fel, és most egy szabad ország államfője lehetek, mondta Gauck. A szövetségi elnöki szék pénteken üresedett meg, amikor az eddigi államfő a tavaly korrupciós botrányba keveredett Christian Wulff lemondott. Az utód személye körüli vita a kormánykoalíció szétesésével fenyegető feszültséget eredményezett. A liberálisok Gauck mellett voksoltak. Merkel kezdetben nem támogatta jelölését, mivel Gauck 2 éve az ellenzéki szociáldemokraták és a zöldek közös elnökjelöltje volt, de a kormánykoalíció akkor Wulffot támogatta. Végül megszületett a döntés a közös jelöltről.
Ne legyenek zsúfoltabbak az óvodák, a gyerekekre jutó minimum 3 négyzetméteres hely ne csökkenjen 2-re. Ezt kérik az óvodapedagógusok. Csak hogy az óvodák többsége már így is tele van, és az új szabályok szerint 2014-től minden 3 évnél idősebb gyereknek óvodába kell járnia. A kormány szerint lesz elég hely, az új Széchenyi tervből például 10 milliárd forint jut óvodai fejlesztésekre.
A 12. kerületi Mackós óvodában nincs szabad hely. Minden csoportba annyi gyerek jár, amennyit a szabályok lehetővé tesznek.
Ma vettem fel a 155. gyermeket, úgyhogy egy csoportban 25, legfeljebb 26 gyermek van, akit ma fölvettem, ő is betöltötte az 5. életévét, tehát ő óvodaköteles.
A környező településeken vagy más kerületekben lakó gyerekeknek esélyük sincs arra, hogy ide bejussanak. Akkor lesz még nagyobb a gond, amikor 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda.
A alapító okirat az meghatározza, hogy egy óvodai csoportban megfelelő négyzetméternél hány fő gyermek lehet.
A szakember szerint nem lenne jó az egy gyermeknek járó 3 négyzetméternyi helyet tovább csökkenteni.
Megjelent egy óvodai pályázat, amennyiben sikeres lesz, akkor megpróbálunk egy újabb létszámbővítést végrehajtani a kerületi óvodába, hogy minél inkább ki tudjuk szolgálni ezt a nagyfokú igényt, de egyelőre még mi is várakozó állásponton vagyunk.
Az óvodai férőhelyek bővítésére egyébként országos program indult. Az új Széchenyi terv 10 milliárd forintot szán bővítésre és új óvodák építésére. Eddig 4 régióban írtak ki pályázatot, ezeket április 2-ig kell beadni.
Ami olcsó, arra mindig van vevő, ezt mondja az ingatlan szakértő az önkormányzati iskolák, óvodák, lakások, kultúrházak, üzlethelyiségek eladása kapcsán. Ezeket pedig azért adják el, hogy pénzhez jussanak a városok, falvak, mert hogy hitelt most már csak nagyon nehezen vehetnek fel. Pedig évekig kölcsönökből tartották fenn a helyi költségvetés egyensúlyát. A tömeges eladás pedig leszoríthatja az árakat.
Évek óta üresen áll Pécs belvárosának egykori gyöngyszeme, az üvegtetővel fedett Nick udvar. Az önkormányzat ezt is értékesítené, hogy a költségvetés egyensúlyban maradhasson. A városban több ezer eladást váró ingatlan van, ezekből idén 2 milliárd forintot remél az önkormányzat.
Stratégia mentén kell dolgozni, hogy mit szabad, mit kell eladni, és mit nem szabad eladni, és hasznosítani kell. De egy biztos, hogy ezzel a munkával párhuzamosan el fog indulni egy komoly ingatlan felmérés is a városban.
Hódmezővásárhelyen bölcsöde, óvoda, iskola és tanműhely is van az eladásra szánt ingatlanok között. Ezek az intézmény összevonások miatt üresedtek meg, és folyamatosan romlik az állapotuk.
Ezeket az épületeket az önkormányzat már nem kívánja felújítani, hiszen nem volna gazdaságos, illetve ezeknek a fenntartása, még ha üresen van, akkor is pénzbe kerül.
Azt még pontosan nem tudni, hogy az önkormányzatok összesen mennyi és mekkora értékű ingatlant kívánnak eladni. Mivel az árveréseken általában csak a piaci árnál 30-50%-kal olcsóbban kelnek el az ingatlanok, várhatóan sok önkormányzat ingatlan irodákban hirdet majd.
Ami olcsó, arra mindig van vevő.
Az ingatlan közvetítő szerint, ha az önkormányzatok egyszerre dobják piacra az ingatlanjaikat, annak komoly árleszólító hatása lehet.
Vegyes összetételű az önkormányzatoknak az ingatlan állománya, hogyha ebből valamelyik szegmens az ipari ingatlanoké, vagy a lakás célú ingatlanoké nagyon nagy aránya, akár több százmilliárdos nagyságrendű, akkor ez valószínűleg hatással lesz majd annak az adott szegmensnek az ingatlan piaci árára is.
Az önkormányzatoknak azért fontos, hogy mi hamarabb pénzhez jussanak, mert idén már nem fogadhatnak el forráshiányos költségvetést. Hiteleket pedig csak a kormány engedélyével vehetnek fel.
Összeírják a legveszélyesebb utakat és kereszteződéseket. Egy internetes térképen be lehet jelölni ezeket a helyeket, aztán az útfelújításoknál figyelembe veszik majd az észrevételeket. Ahol kell, meg is változtatják a forgalmi rendet. 2010-ben több mint 600 gyalogost ütöttek el zebrán.
Majdnem baleset lett a vége, az utolsó pillanatban tudott csak megállni az autós, szabálytalanul mentek át előtte a gyalogosok az úton. Itt viszont feltehetőleg a sofőr volt szabálytalan, a zebrán ütötte el apát és fiát. A gyakori balesetek miatt Budapesten sokan a zebrán sem érzik magukat biztonságban.
Lelépnék a zebrára, nem állnak meg, inkább belém jönnének.
A kerékpárosok is gyakran paraszkodnak az autósokra, bár van, aki szerint jóval biztonságosabban lehet közlekedni, mint néhány éve.
Határozottan pozitív javulást tapasztalható.
2010-ben 192 halálos gázolás történt az utakon, bár ez csak nem fele a 10 évvel ezelőtti adatnak. A rendőrség szerint még mindig sok.
23%-a az gyalog átkelő helyen történik, tehát amikor az autós védett útvonalon gázolja el a gyalogost. Ez ugye egy közlekedési morállal összefügg.
Egy most induló kampányban összegyűjtik az ország legveszélyesebb útszakaszait. Gyalogosoktól, biciklisektől és autósoktól várják, hogy bejelöljék egy internetes térképen ezeket a helyeket. Budapesten a következő években ezeket is figyelembe veszik az útfelújításoknál, és ahol kell, megváltoztatják a forgalmi rendet.
A forgalombiztonságot is javító és a közlekedés kényelmesebbé tevő gyalogosbarát intézkedésekre még sok helyet van szükség a városba, de ezt a legjobban azok tudják, akik minden nap bosszankodnak, hogy mekkor át kell kerülniük, hogy átmehessenek az úton.
Felvetődött az az ötlet is, hogy az iskolai tantervnek is legyen része a szabályos közlekedésre nevelés. Szakemberek szerint Franciaországban már bevált ez a módszer.
Újabb ügyben nyújtott be vádiratot az ügyészség Geréb Ágnes ellen. A szülész nőgyógyász ellen most kuruzslás miatt is vádat emeltek. Szerint Geréb Ágnes az eltiltása alatt rendszeresen végzett terhes gondozást, illetve, ahogy fogalmaznak, intézményi kereteken kívül szervezett meg és vezetett le szüléseket. A fővárosi ítélőtábla 2 hete 2 év fogházbüntetés mellett a korábbi 5 helyet 10 évre tiltotta el a szakmájától Geréb Ágnest, úgy, hogy feltételesen szabadságra sem bocsátható. A szülésznő kegyelmet kérhet a köztársasági elnöktől.
A cél, hogy azok kapják a földeket, akik valóban meg is akarják művelni. Ezt a vidékfejlesztési miniszter mondta az állami földek bérbeadásáról szóló első szerződések aláírása után. 1500 kis és közepes gazdálkodó juthat ilyen földekhez a következő hetekben a Nemzeti Földalapkezelő pályázataival. A minisztérium szerint ez is segíthet abban, hogy helyreálljon az arány az állattenyésztés és a növénytermesztés között.
2,4 hektár területet nyertem meg.
Ekkora állami földterületre pályázott Turcsány Imre eddig 80 hektáron gazdálkodott. A terület nagy részén ezek a birkák legelnek majd, a pályázatnak ugyanis egyik feltétele az állattartás.
Nagyobb területet tudok gazdálkodni, nagyobb területen, és még másik előnye, hogy ami megszereztem, jobbróbálói saját területen vannak, és így össze lehet vonni ezt. 20 évre a területet össze lehet vonni.
A mezőgazdasági tárca kiemelt feladatnak tekinti, hogy helyreálljon az arány az állattenyésztés és a növénytermesztés között. Ebben a tárca szerint fontos szerep jut az állami földön gazdálkodóknak. Az országosan 65 ezer hektár bérbeadható terület még tovább nőhet. Az állam ugyanis felvásárolná a zsebszerződés gyanús területeket.
Az a célunk, hogy akik valóban művelni akarják a földeket, azok jussanak hozzá ehhez a földvagyonhoz.
A területeket elsősorban helyben lakó, de mindenképpen 1200 hektárnál kisebb földterületen gazdálkodó kis és közepes vállalkozások nyerhetik.
Kártérítést követelnek a szolgáltatótól azok a tiszavasváriak, akik rendszeresen fizettek, mégsem volt náluk áram. A Híradóban tegnap számoltunk be arról, hogy a településen 200-300 lakás maradt villany nélkül, mert az áramlopások túlterhelték a helyi transzformátorállomást, ami lekapcsolt. Így viszont a becsületes fogyasztóknak is tönkrement például a hűtőjük vagy a fagyasztójuk és a benne tárolt élelmiszerek. Az eset nem egyedi, de az EON se sokat tehet, mondják, hiszen az illegális fogyasztókról nem sokat tudnak.
Én már 2000 forintot kértem egy gyertyája, nem győzzük hordani a gyertyát.
A szolgáltató noha vasárnap délután visszakapcsolta az áramellátást, ma reggel ismét akadozott a szolgáltatás Tiszavasváriban.
Ez már borzasztó, ma reggel is már 5:30-kor nem volt áram. Volt mikor egész nap, egész éjszaka nem volt.
Tiszavasvári 5 utcájában egy hete akadozik az áramellátás. A transzformátor túlterhelt volt, teljesítményének kétszeresét fogyasztották a háztartások. A szolgáltató szerint azért, mert sokan lopják az áramot és azzal fűtenek. A szolgáltató hiába vágta le az illegális rákötéseket.
Levokvágó, levágták, igen.
És azóta visszatették?
Igen. Igen, vissza. Hát áram nélkül legyünk.
Többször fogunk menni, kimenni, ellenőrizni, az biztos.
Az EON-nál azt mondják, más lehetőségük nincs, ugyanis még szankcionálni sem tudják az áramot lopókat.
Olyanok lopták az áramot, akikkel egyébként nincsen szerződésünk, ezért őket kimondottan feljelenteni sem tudjuk, vagy szankciókat sem tudunk valójában érvényesíteni, hiszen nincs kivel szemben érvényesíteni a jogainkat, maximum ismeretlen tettes ellen tudunk feljelentést tenni a rendőrségen.
A rendőrség ilyenkor nyomozást indít, és az esetek 60-70%-ában kézre kerülnek a tettesek.
Az eseteknek a nagy többségében azért tudjuk azt bizonyítani, hogy ki volt az elkövető, hiszen annak a vezetéknek a fogyasztói részről való csatlakoznia kell, tehát egy adott ingatlanhoz.
Eddig csak néhány áramtól vagy büntettek meg, mindössze néhány nap elzárásra. Az áramszolgáltató szerint milliárdos kárt okoznak a csalók. Ezt a bevételkiesést a becsületes ügyfelek kénytelenek megfizetni.
Jön a belvíz. Az Alföldön a következő hetektől számítanak arra, hogy megjelenik a víz a földeken. 2 milliárd köbméternyi vízmennyiség olvad ki ezekben a hetekben a hóból. Ez jóval a sok éves átlag fölött van. Csongrád és Békés megyében még mindig sok a hó a szántóföldeken. Volt, ahol 40 centi is esett. A folyók és a talajvíz szintje viszont alacsony, ezért a vizet könnyebben el tudják majd vezetni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint szerdáig a Dunántúlon a teljes hótakaró elolvadhat, ezért nyugaton jelentősen emelkedhet a vízszint. A Dunán már nem zajlik a jég, de a Tiszán még mindig vastag a jégpáncél.
Komoly károkat okozott Szerbia egyik legnagyobb folyami kikötőjében a Dunai jégzajlás. A 12 cm vastag jégtáblák elsüllyesztettek egy étteremhajót, több mint 100 másik hajót és csónakot pedig összetört, illetve kisodort a kikötőből a jégzimánynál. A tulajdonosokat közben arra figyelmeztették, hogy az elszabadult vízi járművek mentése életveszélyes. A hidak egyelőre nincsenek veszélyben.
Egy kivételével már jobban vannak a tegnapi Máramaros szigeti robbanás sérültjei, 16 sérült állapotát már stabilizálták, de egy ember még mindig életveszélyben van. Közben folyamatosan vizsgálják, hogy mi okozhatta a két robbanást. A második detonáció akkor történt, amikor az első után helyszíneltek a szórakozó helyen.
Egész délelőtt ellenőrizték a gázvezetéket a szakemberek, amíg nem fejezték be, addig a rendőrök sem mehettek be a baleset helyszínére. Most nemrég kaptuk az információt, hogy a helyszín biztosítva van. Ez lehetővé teszi a hivatalos szakértőszerveknek, hogy megkezdjék a robbanást okozó tényezők kivizsgálását a helyszínen, mondta a szóvivő. Vasárnap hajnalban két súlyos, egymást követő gázrobbanás történt. Információink szerint egy nem szakszerűen telepített gázvezeték repedése okozta a problémát. Az első robbanásban két fiatal sérült meg, a másikban pedig a helyszínelést végző csoport 10 tagja. Egyes források szerint a tragédiáért a gázszolgáltató cég tehető kizárólag felelőssé, amely hibát vétett akkor, amikor az első robbanás után nem zárta el a gáz- és villanyszolgáltatást. Egy a közelben dolgozó szemtanú szerint a gázszolgáltató cég munkatársai a múlt héten ellenőrizték a gázhálózatot az épületben, és állítólag mindent rendben találtak. A robbanásban 17-en sérültek meg, égési sérülésekkel vitték őket Bukarestbe, egy erre specializálódott kórházba. Egyikük állapota kritikus. A sérültek hozzátartozóinak az önkormányzat is segít.
170 cm magas újszülött zsiráfborjú született hétvégén a fővárosi állatkertben. Gondozói szerint teljesen egészséges, a születése után 3 órával már anyatejet is kapott. Az anyának, Santanának ez már a 4. kölyke, az állatkertben pedig így már összesen 6 zsiráf lakik. A kis borjú egyelőre egy elkülönített istáló részben pihen, ahol a látogatók üvegen keresztül nézhetik meg. A most született kis zsiráfnak neve még nincs. A névadáshoz a látogatók segítségét is kérik, úgyhogy lehet ötletelni.
A Simpson család 500-szor. A kultikus rajzfilm sorozat egy springfieldi család életén keresztül beszél nyíltan aktuális társadalmi és politikai kérdésekről. Az 500. részben például a Wikileaks alapítója Julian Assange költözik Simpsonék szomszédságába. A rajongók maratoni filmnézéssel ünnepelnek.
A világ egyik legismertebb főcímzenéje. A Simpson család 23 éve indult hódító útjára. A rajongók szerint mérföldkő az 500. epizód, ezért 86 órás Simpson maratonnal ünnepeltek Los Angelesben a sorozat szereplőivel együtt. Olyan, mintha csak tegnap lett volna, és már is itt az 500. rész, mondja Nancy Cartwright, aki Bart Simpsonnak kölcsönzi a hangját. A sorozatban rendszeresen szerepelnek közéleti szereplők, színészek, zenészek, így például Michael Jackson, a Rolling Stones, Alec Baldwin, Kim Basinger és Lady Gaga. De feltűnt Bill Clinton is, George Bush pedig be is költözött Springfieldbe.
Hello, szomszédok! George Bush vagyok.
A szórakoztató jelenetek azonban gyakran fogalmaznak meg éles társadalom kritikát. A 23 év alatt szó esett többek között az elnökválasztásról, a bevándorlásról, az iraki háborúról, a melegházasságról és a fegyvertartásról is. A springfieldi család elképesztő sikerét jelzi, hogy már 2000-ben csillagot kapott a Hollywood bulvárdon. 27 Emmy-díjjal tüntették ki, a Times magazin pedig a 20. század legjobb televíziós sorozatának nevezte. 2 évig a magyar Csupó Gábor stúdiójában gyártották a sorozatot, amiért Emmy-díjat is kapott.
És jönnek a marslakók is. Március 4-én este debütál a legújabb napi sorozat itt az M1-en. A műsorban a címével ellentétben nem zöld földön kívülieket láthatnak majd, hanem nagyon is húsvér szereplőket, egy internetes újság szerkesztőségének a kalandjait.
Közel 200-an dolgoznak hetek óta a magyar ötlet alapján írt szappanoperán, aminek története ott kezdődik, hogy 2 újságíróval, egy fotóssal, egy jogásszal és egy informatikussal elindul a marslakók.hu. A portál szerkesztői főként oknyomozó és művészeti riportokon dolgoznak, de megelevenedik a celebek világa is. És ezen az ágyon is készülnek majd jelenetek.
Szóval, ez egy macsó fotósnak a lakása.
A marslakók földi bázisán Jáksó László ötletgazda vezette végig a sajtót. A jelenetek nagy részét a díszletek között forgatják, de a producer szerint a marslakók különlegessége, hogy külső helyszíneken is forgattak, nem kevés kalanddal.
A forgatáson lábátörő fodrásztól elkezdve a karambolozó színészen át, a hirtelen elinduló hóesésen keresztül, a csúszások, amitől éjjel fél kettőkor még egy híd alatt vagyunk, és két ilyen vacogó mafiózó próbál komolynak mutatkozni, minden volt természetesen, de jó dili.
A szereplők közül Eszter újságíró, tavaly még az egyik legolvasottabb magyar portálnál dolgozott.
Nagyon sok régi ismerős látok a szakmából, akikkel én is végigültem sok sajtótájékoztatót, úgyhogy én megmondom őszintén, ettől a mai naptól jobban izgultam, mint eddig bármitől.
Hogy milyen sztorikra bukkannak a Mars lakók, egyelőre titok. A sorozat március 4-én este indul, rögtön dupla epizóddal.
Most pedig jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán a kék fény, utána pedig a Hexen című sorozat. Az este pedig 10 óra 5 perckor Györgyivel, aki nagyon is földlakó.
És nagyon is várom önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Pákozdi György 3 éve dolgozik brókerként, fél éve van a Lehman & Koch alkalmazásában. Évekkel ezelőtt Inferno néven hackerkedett.
Megvan, kit hozzunk bele közelebb.
Őszintén szóval nem hiszem, hogy Kollár utánunk kémkedne. Ne legyünk paranoiások.
Nem vagyok paranoiás.
Azt kell mondani Istvánnak, hogy családi okokból kellett elutazni. De holnap feltétlen fölhív. Küldj SMS-t Kovásnak, Júlia mobiljáról, hogy mindjárt hívja.
András áttört Gréta tűzfalán.
Hackson. Ma este az M1-en.
A műsor támogatója az ingyenesen fogható HD műsorokat kínáló Mindig TV. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
Az életben maradás.
Nem karriert keresek, csak egy munkát szeretnék találni.
Küzdelem.
Csak mondja meg, hogy mit csinálja.
De mindig van egy út.
Csinálhatnál egy látrasz csapatot.
Az itteniek azt sem tudják mi az.
Úszni sem úsznak.
Ami járható.
Megtanítalak úszni.
S amelyen visszatalálhatsz.
Nem az számít, hogy hol úszol, hanem hogy hogyan.
Az életed.
Szerintem készen állunk.
Mától hivatalos csapat vagytok.
Nos, fiúk, úgy tűnik, hogy vetélytársunk akadt.
Büszkeség.
Győzelem vagy vereség, a büszkeség a miénk.
Holnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
Tulajdonképpen mi bajod van vele?
Az, hogy nem értem. Úgy dolgozik, hogy meg se izzad, egyszer csak ott van a fénykép és kész.
Igaz.
Erről beszélek, erről ködjön már. És ha ragadnak rá nők, pedig semmit se tesz érte.
Igaz.
Sándor cukrász. Ez az első tortája. A Fundamenta eddig több mint 1,5 millió otthonteremtéssel kapcsolatos szerződést kötött, szolgáltatásai az ország több mint 2000 pontján elérhetőek. Ezért is lehet, hogy minden negyedik percben köt valaki szerződést a Fundamentával. Fundamenta. Lakástakarékban az első.